Kásler Miklós, Széchenyi díjas magyar onkológus, tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Orvostudomány kandidátusa, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere. A miniszter úrral Prontvai Vera és Lukovics Milán atya beszélgettek a koronavírus helyzetről és a Budapesten megrendezendő Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusról.
Az elmúlt év ez nagyon nehéz volt ugye Magyarország számára is a koronavírus miatt. Ha fogalmazhatunk így, akkor egy háborús helyzetben volt Magyarországon. Hogy értékeli ezt?
A háborúnak mindig vannak különböző csatái. Magyarország preventív háborút kezdeményezett, ha már maradunk a hadművészetnél. A WHO a tavalyi év márciusában jelentette be, hogy világjárvány van. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának a háttérintézményei, akik egy esetleges járványban érintettek lehettek, már január 24-én összejöttek a miniszterelnök úr. Január 31-én létrehozta az operatív törzset, amelyik mozgósította akkor úgy mondom a totális prevencióra a nemzetet. Tehát előkészületeket tettünk mindenkit megelőzve Európában arra vonatkozva, hogy hogy lehetne a járványt esetleg megelőzni, mindenképpen késleltetni, és felmérni azt, hogy egyáltalán milyen lehetőségek vannak.
Ebben a védekezésben ugye nagyon szimpatikus volt így a Már Rádió hallgatói számára az az alapelv, ugye, hogy az emberi élet az elsődleges, annak a védelme. Ezt így az elmúlt bő év során mi az, ami segítette, erősítette, és mi az, ami gátolta?
A kérdés nagyon összetett, és én maradnék annál a logikánál, amit tetszettek kezdeményezni a háborús viszonyok. Tehát az első ütközetben semmit nem tudtunk az ellenségről. Annyit tudtunk, hogy egy teljesen új vírus, nem ismertük a vírus szekvenciáját, tehát a felépítést, a térbeli konfigurációját. Nem tudtuk azt, hogy milyen a fertőző képessége, nem tudtuk azt, hogy honnan származik, nem volt vakcináció, nem volt diagnosztikai lehetőség, és nem volt erre a vírusra célzott kezelés. Amíg az ismereteink nem gyarapodtak, egyetlen egy lehetőségünk maradt, ami viszont visszamegy Jeremiás prófétáig és a számos világjárvány leírásáig, amit már az ókorban peloponészoszi háború utána, Krisztus után 150-160 körül, akkor utána az 1347-es nagy európai pestis járvány, flektifusz járványok és kolera is lehetne folytatni a sor. Tehát csak járványügyi intézkedéseket lehetett ebben a fázisban tenni, azt viszont rendkívül határozottan és mindenkit megelőzve megtett a kormány. Ez a magyarázhat annak, hogy rendkívül eredményes Európában páratlan módon sikeres volt az első ütközet. Járványnak az első fázisa, hogyha nevezhetjük így a elmúlt év szeptember-októberig tartó szakaszt. Természetesen, mivel nem tudtunk a járványról nagyon sok mindent, amit aztán fokozatosan kezdtünk bővíteni, próbáltuk megérteni, hogy mi történik. Mi történik az emberi szervezetben. Alapul vettük a szakirodalmat, ezrével jelentek meg az egymásnak ellentmondó cikkek, tehát megint ugye visszajutottunk oda, hogy elsősorban a saját tapasztalatainkat, ismereteinket kellett felhasználni, és itt utalok vissza arra, tetszenek emlékezni, hogy először az jelent meg, hogy ez a tüdőbetegsége. És az emberek meghalnak a citokin viharba, bradikinin viharba. Akkor utána jött az, hogy ez a legkisebb erek belső rétegének a gyulladása, trombózis képzés, multiviszcerális, tehát nagyon sok szervre vonatkozó együttes megbetegedés, és így tovább. Ez Semmelweisi gondolat. Próbáltuk a klinikumot és a patológiai leleteket, tehát a szervezetben lezajló változásokat összhangba hozni, és egy közös eredetre visszavezetni, hogy értsük azt, hogy mi történik. Már a kezdeti fázisban jó megfigyeléseink voltak, és ez a magyarázat annak, hogy még itt sem volt a járvány Magyarországon, de a tapasztalatok alapján elkezdtük összerakni azt a diagnosztikai és terápiás algoritmus sorrendet, kezelési útmutatót, amit majd lehet alkalmazni, és több olyan komponense volt ennek, amit Magyarország alkalmazott a világon. Először itt említeném például a heparint, tehát ahogy megjelent az irodalomban, hogy trombózis képződés van értelemszerűen, a trombózis megelőzésére gondoltunk, majd azt követően, amikor eltelt az idő, újabb ismeretek voltak, próbálkoztunk a trombusoknak a feloldásával. Is. Nem akarom tételesen végigmondani, mert nagyon hosszú és nagyon bonyolult, de azt hangsúlyoznám, hogy a magyar orvosok, intenzív terapeuták, járványügyi szakértők, és minden általában mondom az egész magyar egészségügy nagyon észnél volt, hogy így fejezzem ki magam, racionálisan közelített, és ezeket a törekvéseket azok az adatok is megerősítették, mármint a helyességét az eljárásoknak, amit akkor tapasztaltunk. A második ütközet az a őszi második hullámnak nevezett jó néhány hét volt, amikor újraindult a vírusfertőzés, miután az első fázist rendkívül sikeresen vettük, megnyitottuk a lehetőségeket az utazásra, mozgásra. Ennek a fejleménye volt az, hogy a Magyarországon gyakorlatilag már megszűnt járvány ismét elindult, főleg a külföldről, Horvátországból és máshonnan behozott vírustörzsekkel, és egy nagyon határozott meredendek emelkedés kezdődött el. Ezt látva a kormány november 11-én szigorító intézkedéseket hozott, amelyek részben hasonlóak voltak az első fázis intézkedéseivel, járványügyi intézkedéseivel, de a tapasztalatoknak megfelelően ez kibővült. És ez volt az a fázis, amikor lehetőség kínálkozott arra, magyar emberek véleményének a megkérdezése után, hogy a fertőzés elleni fellépést, de az élet működésének a biztosítását megpróbáltuk összehangozni a gazdaság tevékenységét, amennyire lehet fenntartani, és határozottan védekezni. A járványnak van egy rendkívül lényeges jellemzője, az úgynevezett reprodukciós tényező, ami azt jelenti, hogy egy fertőzött ember hány továbbit fertőz meg. Belátható, hogyha ez egynél alacsonyabb, akkor deklinál, csökken a fertőzés, egy fölött pedig nő. A novemberi szigorítások hatására lement 0,71 század százalékra a reprodukciós tényező, majd december vége fele elkezdett emelkedni. De akkor már tudtuk, hogy Angliában elindult a brit mutáns. Tudtuk azt, hogy Angliában a múlt év 42. hetében a fertőzéseknek csak 10%-át okozta Angliában, és 4-5 hónap alatt 46. hétre már több mint 50%-ot, és januárra pedig felment körülbelül 90% fölé, és tudtuk azt, hogy ez jön. Magyarországon is úgy történt, hogy ebben az időszakban, időintervallumban, amiről beszélek, körülbelül 0,7-ről 1,34%-ra nőtt az R-tényező, anélkül, hogy bármi változott volna. Egyetlen egy tényező változott, hogy kiszorította a brit mutáns az eredetit, amelyik lényeges, kb. 50-60%-kal potensebb volt a fertőzésre, fiatalabb korosztályokat kezdett elérni, és a betegség lefolyás és súlyosodott. Teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy járványügyi intézkedésekkel nem lehet megállítani a világjárványt, viszont kínálkozott akkor már egy másik lehetőség, amitől lehetett várni a radikális javulást, az az oltások voltak. Magyarország csatlakozott a európai megrendelésekhez, de realizáltuk november végén, december elején, hogy nem fogják tudni tartani az európai vakcina szállítmányok sem mennyiségileg, sem időpontokat tekintve a szerződésben meghatározottakat. A gyógyszerhatóság kiküldte a szakembereit, kiküldtük Moszkvába is, és kiküldtük Kínába is. Helyben ellenőrizték, hogy hogy történik az orosz és a kínai vakcinának a gyártása, ami a minősítésnek az egyik fele. És úgy jöttek vissza, hogy az elképzelhető legkorszerűbb gyárakban történik a vakcinák gyártása, teljesen automatikus kontrollrendszerekkel, tehát a gyártás minden egyes fázisát automata rendszerek ellenőrzik, amik nem manipulálhatók. És amikor ezzel jöttek haza, és az orosz vakcina esetében megjelent Lancet közlemény, melyikben az evidenciát jelentették be a hármas fázis lezárása után, illetve a kínai vakcina esetében ezt hozzájutottunk. Akkor tettük lehetővé, hogy behozzák a kínait és a orosz vakcinát, megfejelve azzal, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ rendkívül színvonalas laboratóriumában minden gyártási tételt 8 paraméterre nézve ellenőriztünk. Tehát abszolút biztos lehetett benne mindenki, hogy a vakcina, ami ide kerül Magyarországra, az hatékony, és nincs lényeges mellékhatása, szövődménye vagy következménye. Ez aztán nagyon hosszú vitát generált, amiben rengeteg politikai érdek volt, presztízs érdek, gyógyszercégeknek az anyagi érdekei. Egy nagyon csúnya történet, én nem is hiszem, hogy ezzel kéne foglalkozni, de azt hangsúlyozni kell, hogy ezeket a vakcinákat sorba alkalmazzák a nyugat-európai országok és más kontinensek is, tehát hónapokkal később igazolták ők is, vagy belátták, vagy a józanész kerekedett felül, hogy az helyes volt, amit Magyarország tett. Tehát így lehetne összefoglalni azt az állapotot a harmadik fázisnak, a járvány harmadik hullámának az időszakát, hogy versenyfutás történt, az átoltottság mértéke, illetve a megjelent új vírusvariáns, vírusmutáns között. Ezt teljesen egyértelműen mondhatjuk, hogy Magyarország megnyerte, mert mindenkinél hamarabb sikerült letörni a járványt, és az én beslésem szerint a másfél-két hónapos előnyt realizáltunk a többi európai országhoz képest. A hátralévő, vagy a következő időszakot az fogja meghatározni, hogy milyen mértékben tudjuk a további átoltottságot növelni, illetve hogy megjelennek-e olyan újabb variánsok, amelyek eltérnek tulajdonságaikba az eddigiektől. Egyébként elmondanám, hogy rengeteg vírusmutáns jelent meg, csak azért nem beszélünk róla, mert nincs következménye, tehát nem súlyosabb a fertőzés, nem terjed gyorsan, de várható az, hogy vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy a lehetőségek között szerepel, hogy durva mutások ismét megjelennek.
A magyar társadalom lelki megújulását segítette ez a vírus, vagy még erre várnunk kell?
Hadd mondjak el egy példát, egy történelmi példát, ami egyszer már modellezte az emberek reakcióját a halállal való közvetlen találkozásra és a kiszolgáltatottságra. Nem analóg a helyzet, mert mi nem vagyunk kiszolgáltatva, tehát bizonyos lehetőségeink vannak. A lelki folyamat, amin az emberek átmentek, az mindenféleképpen analóg. Nápolyban volt nagyon rövid időtartamon belül Dante Boccaccio és Petrarca. Decameron mindenki ismeri, pestis járvány, elvonulnak egy kieső vidékre és mesélnek. És itt tulajdonképpen megjelenik a világirodalomban a földi élvezetek mértéktelen élvezetének a leírása, amit aztán maga Boccaccio is megbánt, mert amikor átkerült Firenzébe, és megöregedett, akkor azt írta, hogy ő csak azért írta a Decameront, hogy a férfiak tudják azt, hogy még ilyen is lehet, de a hölgyeknek nem javasolja, hogy olvassák. Tehát ez volt az egyik véglet. A másik véglet, lelki változás, Petrarkának a költészete, a légies, a spiritualitás felé fordulás, a mennyek felé való fordulás, és a kettő között volt Dante, akit azért nagyon nehéz jellemezni, mert a ó itáliai, ó olasz, inkább így fogalmazom, ó olasz nyelven megírt remek műve legalább háromféleképpen értelmezhető. Tehát ez várható, hogy az emberek most is ebbe a három irányba mozdulnak el lelkileg, illetve az elzártsága, az izolálása, a digitális tér felé való közeledés, az elmagányosodást mindenféleképpen erősítheti, de ennek a fordítottját is, hogy belátják az emberek azt, hogy magányosan nem jó. Itt most lehetnének reminiszenciák az egzisztencializmus felé, aminek voltak emberibb írói, Camus, de voltak olyanok, akik mindenkivel együtt éltek, mégis magányosak voltak, de nem akarom ebbe a profán irányba elvinni a gondolkodást, remélem erre nem kerül sor.
Az ön életében ez hogyan jelent meg? A személyes életében gondolom miniszterként rengeteg nehézséget kellett így átélnie, leküzdenie. Mi adott ehhez erőt?
Az egész életemet úgy töltöttem, hogy rendkívül nagyok voltak a kihívások. Talán a Szondi Lipót féle sorsanalízissel lehetne kideríteni azt, hogy miért választottam, vagy miért kínálta a sors mindig a legnehezebbet. Én általános sebészként indultam a Szegedi Egyetemen, aztán áttértem a fejnyaki daganatok sebészetére, tehát az onkológia önmagában rendkívül nehéz. A fejnyak pedig az a terület, ahol a legfontosabb, életfontos szervek találhatók meg. Tehát a fejnyak sebészet plusz daganatok, plusz utána az országos intézet vezetése, az nagyon nehéz élettörténet volt. Tehát ilyen értelemben én lelkileg mindenre fel voltam készülve. A felelősséget éreztem leginkább. Tehát nyomasztó volt nagyon sokszor a felelősség, és átéreztem azt. És együtt gondolkodtam az intenzív terapeutákkal, elsősorban Korányival, Dépesti Kórházzal, napi 15-20 szoros konzultációban voltam, és átéltem azt, amikor azt érezték vérprofi, nemzetközi összehasonlításba kiváló emberek, hogy tehetetlenek, mert nincs a kezükbe terápia. Aztán a lelki terhek bizonyos értelemben hullámszó módon, de vissza kezdenek állni az eredeti állapotba, mert jelen pillanatban Magyarország nagyon kedvező helyzetben van, és hogy mit hoz a jövő, az most már tőlünk is függ. Tehát, hogy az embereknek az a része lássa már be végre, hogy az oltáson kívül nincs más lehetőség. És itt már nem arról van szó, hogy a kormány dönt, vagy nem dönt, vagy jól dönt, vagy rosszul dönt. Most már a maga az ember dönt. És biztosak lehetnek abba, akik nem oltatják be magukat, hogy rendkívül magas a veszélye, hogy megkapják a fertőzést, és esetleg fatális végkimenete lehet a megbetegedésüknek.
Miniszter úr, a vírusnak ebben a lecsengő fázisában, illetve az országnak a szerencsés helyzetében kerül sor az elhalasztott eukarisztikus kongresszus megrendezésére, amelynek az előkészületeibe a Mária Rádió részéről, hát ön is belekapcsolódott, egy árpádházi szentekről szóló kis műsorsorozattal. Személy szerint mit vár ettől a kongresszustól, és mit vár az ország számára egy ilyen ritkán megrendezésre kerülő, de mégis szinte világméretű lelki gyakorlattól.
Mindig a legszilárdabb meggyőződésem volt, hogy az ember nem egy fiziológiai preparátum, hanem abban különbözik a többi élőlénytől, hogy lelke van, gondolkodik, és a többi. Tehát én a hitet, életszemléletet meghatározó, rendkívül lényeges tartalomnak gondolok az ember életbe, mindenki számára akkor is, hogyha nem hívő. Amit én úgy élek meg, hogy nem találkozott még a hittel, vagy nem ismerte fel. Az Árpádház és az eukarisztia azért rendkívül érdekes kérdés, mert ugye a világ egyetlen szent koronájával koronázták meg Szent Istvánt. Létrehozta az archirégnumot, a világtörténelem egyik egyetlen archirégnumát, ami azt jelenti, hogy egy olyan birodalom, amelyik nem csak a földi viszonyokat érti és értelmezi, hanem az univerzumot. Ott volt az Regnum Marianum, az ország felkínálása a spirituális birodalmak közé. Az Árpádok ősei szakrális nagyfejedelmek voltak, szakrális származás tudattal visszamehetnék, ők úgy tudták, hogy Attila, Isten ostora, világpörölye, és lehetne mondani a többi díszítő jelzést, Ámos születése, a Szent Királyok nemzetségének a származása, és ők valóra váltották a jóslatot, mert egyetlen egy dinasztia nem adott az Anyaszentegyháznak, most beszélek Bizáncról, Konstantinápolról, Rómáról, annyi szentet, boldogot és szent életű hírében álló szemét, mint az Árpád. Ez egyszerre összeszámoltam, ez körülbelül olyan 22-23 személy. Na most, ha összevegy, hogy a francia dinasztiák összesen 9. Lajost adták szentként az Anyaszentegyháznak, illetve még valaki, Toulouse-i Lajost, aki első Ansó Károlynak, Martel Károly után a másodszülött fia volt, Károly Róbert édesapja, csak ott bonyolítja a helyzetet az, hogy ő félig árpádházi volt, mert Mária volt az édesanyja, 5. István lánya. Ha végignézzük a német dinasztiákat, a Szász dinasztiát, a Száliakat, Hohenstaufokat lehet folytatni. Én most nagy hirtelen egyetlen egy szentet tudnék a német-római császárok közül mondani, 2. Henriket. Ő volt Szent István sógora. És végig mehetnénk így az európai dinasztiákon, az Árpádoknak a szakralitása teljesen különleges volt. Ugye először a férfiak, és amikor a történelem változásai miatt ők inkább a államférfiúi katonai szerepköröket vitték tovább, akkor az asszonyok. Hát ha az ember elolvassa Türingiainak nevezett Árpádházi Szent Erzsébetet, Margitot és a többi, hát valami olyan példamutatást látunk a léleknek olyan magasságait, ami nagyon hosszú ideig a magyar népnek, aztán utána a magyar nemzetnek befolyásolta a sorsát, az életét, a világhoz való viszonyát. Az eukarisztia alkalmából az Árpádokról beszélni, az teljesen releváns. Arról nem is beszélek, hogy az Árpádok kora és a mostani helyzet között rengeteg analógiát lehet felfedezni, ha az ember végig gondolja azt, hogy mi történt, nem azt, amit írogatnak, hanem hogy mi történt, hogy gondolkodta. Ott járt nálam néhány rendkívül lelkes ifjú ember, Szent László rockoperát csinálnak. És ebből az alkalomból hosszasan beszélgettünk, hogy hogy lehet 800 év után megértetni valakivel, aki nyomkodja a gombokat, nyomja a gázt meg a féket, egy teljesen másképp gondolkodott, más dimenziók között, felelősséget. Tehát az a férfi, aki minden ütközetét saját maga vezette, személyes párviadalok, legalább 6-8-at tudunk, sebesülten a kún, aki elrabolta a magyar lányt, és ugyanakkor ez az ember állandó rettegésben él. Mitől rettegett, aki nem félt a haláltól? Hát az örök életéért rettegett, mert tudta azt, hogy majd el kell számolnia a teremtő előtt azzal, hogy mit csinált. Na most rengeteg hasonló gondolatot lehetne szóba hozni, és én nagyon-nagyon szeretném azt, hogyha az ifjabb generációk ezekkel a gondolatokkal találkoznának. Tehát a legnagyobb probléma manapság az, hogy az információ dömping beveszik az értékes, és nem találkoznak az emberek se a hittel, se a magyar szentekkel, se a történelemmel. Nagyon sok minden. Most hirtelen az jutott eszembe, hogy a Vörös Marti írja, hogy gondolatok a könyvtárban, hogy ment-e a könyvek által a világ elébb. Amiben az van benne, nem az, hogy nem ment előbbre, dehogy nem. Hát azért írta a verset. De már akkor nyilvánvaló volt, hogy nem minden könyv által megy a világ elébb. Most a mai korokban is, ahogy accelerálódik minden, felgyorsul, pörög, tényleg meg tudom érteni, hogy rendkívüli nehézség megtalálni az értékeset. Tehát a Nemzeti Alaptantervben azért erőltettem az értékorientált oktatást, hogy találkozzanak vele a gyerek. Nem akarok én senkit megcsőzni, megkeresztelni, kiátkozni, és a többi, és a többi. Na de az, hogy ne ismerje meg a saját 1100 éves kultúráját, az európai értékeket, amiből fölépült Európa, ez hihetetlen tékozlás, hiszen nemzedékek sora egymás után hozta létre az értékeket, és még eldobjuk, mint nagyon sok nyugati ország.
Van esetleg még valami, amit megosztana a Mária Rádió hallgatóival?
Hát mindenek előtt Mária Rádió hallgatói ápolják a lelküket, terjesszék az értékeket, és oltakozzanak.
Kásler Miklós, Széchenyi díjas magyar onkológus, tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Orvostudomány kandidátusa, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere. A miniszter úrral Prontvai Vera és Lukovics Milán atya beszélgettek a koronavírus helyzetről és a Budapesten megrendezendő Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusról.